Tehát a pápai Páris Ferenci Szent Hagyaték. Amikor 2017 tavaszán pápai Páris Ferencről pápai Páris Imréről és főként fiáról Ferencről szóló könyvem a nyomdába került, sejtelnünk sem lehetett arról, hogy milyen, szinte pápai Páris Ferenc korabeli élmények, vagy legalábbis lélektani körülmények közé szorít bennünket, egy számtalan alkalommal a pestishez, illetve a spanyol nátvához hasonlított világjárvány. Nem áll szándékomban a pápai Párizshoz köthető teljes peregrináció és orvos történeti leckét felmondani, arra azonban szeretném felhívni a figyelmet, hogy az ő medicina stúdiumainak leghangsúlyosabb helyszínén, a tisztaságáról és higiéniájáról méltán elhíresült Svájcban is sokszor és sokakat fenyegetett a fekete halálként emlegetett pandémia. A Historisches Lexikon der Schweiz, a HLS nem véletlenül közöl a témáról egy hosszú, időről időre aktualizált szócikket. Az első pestist hullám a 14. század közepe előtt délen a Rhône völgyében és Tessinben érte el az országot, de hamar eljutott a kereskedelmi tranzit központnak számító Bázelben is, pont. Sokan harcoltak ellene, és épp egy tragikus pestises haláleset hozta elő igazán a humán tudományokban, latin és magyar versek faragásában is jeleskedő ifjú erdélyi orvosból, pápai Páris Ferencből az írót. Mielőtt hazaindult volna szülőföldjére, a kiválóan végzett orvostudorra egyszerre keserves és magasztos feladat várt. Legszeretettebb bázeli professzora Johannes Henrikus Glaserus, Johann Heinrich Glaser elparentálása, hivatalos búcsúztatása. Ő egy személyben volt európai hírű anatómus, botanikus és filozófus. A hálás és hűséges erdélyi tanítvány szavait idézve, Glaserus professzor, idézem, testalkata olyan volt, mint a Nazianzi Szent Gergely magasztal nagy vazulban is, sovány, de mozgékony. Ez azonban nem gátolta a lélek derűjét, sőt, mit mondjak, atléta a lélek, és ezzel oly testalkat párosult, mely nem békjója a léleknek. Quintilianus szerint pedig minden éhségnél veszedelmesebb az elhízás, minden betegségek szülőanyja. Ám hiába volt a szíjas, egészséges testalkat, a mértékletesség s a hitből nyert lelki egyensúly. 1675 márciusában a nem szobatudós, hanem kutatói, oktatói munkája mellett mindenkor rendületlenül gyógyító Glaserus professzorral mégis végzett a pestis. A Glaserus professzor fölött elmondott pápai Páris gyászbeszéd egyik mondata nem csupán a meggyászolt bázeli kiválóság, hanem annál sokkal több. Látszólag csak egy Lucianustól vett idézet, ugyanakkor a gyászbeszéd írójának már formálódni kezdő, 1675-től 1719-ig tartó, mesteréhez méltóan ugyancsak szent hagyatékának, meg hát sokunk szent vagy nem szent hagyatékának summája, idézem, ez egy igazi önbeteljesítő jóslat, szerintem minden magyar számára, a hazai füst hasznosabb, mint a külhoni fény. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy az erdélyi dés szülötte a neki jótó külhoni fényt, az elsősorban magától Glaserustól és a bázeli orvoskar több professzorától, továbbá néhány neves svájci orvostól kapott személyes segítséget nem becsülte volna meg. Életem folyása Kincset Kamrácska című naprójában, amelyet Szent Simonnár egykori feljegyző könyvecskéjének diáriumának üresen maradt lapjaira rovogatott, ennek számtalan tanújelével találkozhatunk. A bázeli tanulmányok megkezdése érdekében a korabeli szokásnak megfelelően ajánló leveleket is vitt stúdiumai előző helyszínéről, Heidelbergből. 1673. április 25-i naplóbejegyzésében ezt olvashatjuk, indultam ki Heidelbergából, szekeren ajánló levelekkel ellátva. Gregorius Frankus úrtól, az orvostudomány doktorától és professzorától, dr. Johannes Kasparus Bauhinus úrhoz, a gyakorlati orvostudomány nyilvános professzorához, idézet bezárva. Már az ajánlók kilétéből, ugyanis előtte van egy csomó teológusi név, világosan látható a pápai Párizsra és a sokkor, illetve pályatársára jellemző kettősség. A humán és reál tudományok olyan képzettség és mentalitásbéli egyensúlya, amelyet a 21. századi paciensek is örömmel és hálával fogadnának, vagy néhány kivételesen szerencsés esetben fogadnak. Ismerkedjünk meg tehát Bauhinus professzorral is, aki 1673. április 29-én Bázelbe érkezése után nem sokkal a Heidelbergből érkezett magyar orvosnövendék életének egyik meghatározó egyénisége lett. Karin Marti Weissenbach róla írott lexikon szócikkéből csak a lényeget mondom. Johannes Kaspar Bauhin 1606-ban Bázelben született, reformvallású családba, és 1685-ben ugyanitt hunyt el. 1622-ben magiszteri fokozatot szerzett, majd megkezdte mindössze 16 évesen orvosi tanulmányait. 1624-27 között Párizsban, Angliában, Hollandiában és Montpellierben tanult. 1628-ban avatták orvossá Bázelben. 1629-ben az anatómia és botanika professzorának nevezték ki, itt nem is folytatom, csak pályája egyik csúcsát. 1659-ben 14. Lajos francia király Medicus Ordinarius Regisnek neveztette ki. Ezt a rövidített szócikket azért bátorkodtam közreadni, mert jól jellemzi nem csupán Bauhinus, de ugyanakkor pápai Páris Ferenc világviszonylagban ugyan szerényebb, változatosságában viszont nagyon hasonló életútját. A hasonlóság fő jellemzői, az elméleti és a gyakorlati orvostan egyenlő hangsúlyú jelenléte egész pálya során, folyamatos és tudatos kapcsolattartás Európa királyi és fejedelmi köreivel, de soha nem a saját érdekében. Pápai Páris itt, Bauhinus professzor számtalan kórtani, gyakran betegágy melletti, és Glaserus sok bonctani előadásán kezdett komolyan érdeklődni a fertőző és egyéb gyermekbetegségek iránt. Egyik korai Bázel dolgozatának címe, jó hosszú cím, most magyarul mondom, a magzatok és az újszülöttek tünetei és ápolása, már a csírájában megelőlegezi a Pax Corporis értékes és megjelenése idején igazi újdonságnak számító gyermekgyógyászati fejezeteit. Így a diftéria, difteritis, diftérés, gutturis dolor néven emlegetett betegség korai leírása, amely nálunk Magyarországon az 1680-as években kezdett igazán felerősödni. Az egyik orvos ősöm saját kislánya is így halt meg az apja által hazahurcolt kórban, és hát persze a klasszikus az Mikszáth Kálmán Jánoskája. A béke emberének, ahogyan sokan emlegették Páriszt, Torokgyék leírása, ahogy a minden tőle származó kórjellemzés nem csupán végtelen aprólékos megnyugtatásra törekvő, de ugyanakkor elárulja szerzője nem mindennapi írói kvalitásait is, amelyekkel jóformán pótolni képes a későbbi korok orvosi szakkönyveinek eligazító erejű színes rajz, illetve fénykép mellékleteit. Erről van egy nagyon érdekes orvostörténeti fejtegetése Géra Eleonórának, amit most nem idézek, de amúgy igen. Visszatérve még egy pillanatra a pestisnek áldozatul esett Glaserus professzor esetére. Az ő rendíthetetlen helytállása nem csupán a komolyan vett hippokrateszi eskü eredménye volt, hanem számára sok erőt adó református hitéjé. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a vállalni tudás, az áldozatkészség kizárólag a hívő emberek, és ezen belül a protestánsok erénye. A jeles svájci professzor református mi voltát egy rendkívül érdekes publikáció juttatta az eszembe, a Plagues and Protestants, pestisek és protestánsok, amelyet Mark Egerny eredetileg a Church Society nevű egyházi blogon itt és itt publikált, még mindig megtalálható. A cikk többek között azt hangsúlyozza, hogy a COVID-19 katasztrófája hozzásegít bennünket az egykori pestis járványok teljesen megértéséhez, a fekete haláratot keresztjén válaszok pedig gyakran hasonlítanak a mai hívő orvosok, ápolók, betegek reagálásai. Amikor Svájc pestis történetét vizsgálják a mai kutatók és cikkírók, mindig említésre kerül a Bázelhez közeli Zürich reformátorának, Ulrich Zwinglinek a neve, aki 1519-ben, akit 35 éves korában neveztek ki az ottani Grossmünster vezető lelkészévé. Beiktatás után nem sokkal Zürichet is elérte a gyilkos ragály. Betörése napján Zwingli éppen egy gyógyforrásnál igyekezett kipihenni zürichi szolgálata első 8 nagyon kimerítő hónapját, de a pestis hírére azonnal visszatért Zürichbe, és természetesen részt vett az ápolásban, a lelki erősítésben. Még róla szó lesz. Pápai Páris Ferenc világszerte elismert, sok különböző idegen nyelven megjelent orvostörténeti cikkben bemutatott nagyműve, a Pax Corporis egyrészt trakta, értekezés a különböző betegségekről, méghozzá vallásos elmélkedésekkel átszőve, ugyanakkor a gyakorlati gyógyászat kézikönyvben éppen csak írni-olvasni tudók számára. A korabeli szeszélyes tipográfia sajátossága, hogy a hosszadalmas címek jobbára csak az első részét nyomtatták nagybetűkkel és nyomdai nyelven szólva igen gyakran fettel, másrészt azonban valamelyes tudatosságot is feltételezhetünk abban, hogy az olvasás módját már sokkal apróbb betűkkel szedték. Pápai Párizs Ferenc, és hát persze kortársai tudván tudták, a 17. század végén, de meg a 18. században is legfeljebb a szimptomák enyhítésre volt mód, kelevénylágyító gyógyszerekre, stb. Vagy keletekre. A pestisről szóló fejezetből azokat a momentumokat idézem, amelyek az általam nemrég németből lefordított Zwingli vers, a Pestlied, a könyörgés pestis idején számos részletére, amelyeket, ezt teljes bizonyossággal mondhatjuk, Svájcban töltött, gyakran pestis közeli tanulóéveiben az erdélyi medikus jól ismert, valósággal ráfelelő részekkel találkozhatunk. Mivel a Pax Corporis ezekben a körökben, itt a mi köreinkben annyira közismert, akkor most majd rátérek magára a fordításomra. Pápai Párizs a puritán szerzőkhöz, például Sejjei Balogh Istvánhoz hasonlóan, aki egy 1655-ös nagyváradi pestis járvány idején dörgedelmes, bár itt-ott vigaszt is kínáló prédikációt gyűjteményt publikált, a bizonyos temetőkertet, a pestis megjelenését egyértelműen az emberiség vétkének büntetéseként értelmezi. Pápai Párizs pedig a gyógyítást ugyan elsősorban Isten kezébe helyezi, ahogyan a mi 21. századi hívő orvosaink is, bár a korukhoz viszonyítva mérhetetlenül fejlettebb medicina fegyverzetében. Ő a karantén szót ugyan nem írja le, de azért azt mondja, hogy maradjunk távol másoktól, amennyire tőle vagy bárkitől lehetne. És akkor következik itt a Zwingli versrészlet, amelyet publikáltam teljes terjedelmében, de most csak a Pápai Párizsra ráfelelő, vagy általa ráfelelő, tehát a komparatisztikába beleférő részletet. De nézzük meg ezek után közelebbről a mélységes rokonságot a Zwingli Pestlidjében olvasható gondolatokkal. Úgy vélem, a retteget kór első szakaszát megörökítő öt versszak teljes összhangban áll Bázel magyar neveltjének a korábbiakban idézett szavaival. Ulrich Zwingli 1484-1531 könyörgés pestis idején részlet. A betegség kezdetén. E nagy bajban segíts, Uram! Itt a halál a kapuban. Krisztus, maradj velem! Hatalmad ezt legyőzheti. Érted, kiáltok én, hogy vigyázzon ránk valaki. Húzd ki sebemből a kínzó nyilat, amely nyugodni egy percre se hagy. Te döntsd el, sorsom halál vagy élet legyen, mindkettő isteni kegyelem. Bármiként így én elviselem, eszközöd maradok. Éppen s törékenyen. Azonban, hogy Pápai Párizs doktor úr pestis szemléletét bemutatva hazai előfutárai rendszer legyünk hálátlanok, említsük meg természetesen Frankovics Gergely hasznos és fölötte szükséges könyvét, amely 1588-ban Mogyorókeréken jelent meg. Őt részletesen bemutatja a minden doktorságot, csak ebből kísértek, amelyet ugye már mindnyájan kísértettünk jó párszor forgatni, tehát itt most nála megállok. Műfajilag a legközelebb pécsi Lukács koszorújához áll ez a bizonyos Frankovics mű. A vallás-erkölcsi tanítások és természettudományos ismeretek szimbiózisa Pápai Párizs Ferencnél is megtapasztalható, ám az egyensúly nála az utóbbi felé billen, hála bázeli professzorainak, s az ottani orvosképzés a korábbikorban az átlagosnál jóval magasabb színvonalának. Ami az általa kínált kezelés is ezúttal kiemelten pestis kezelési módokat illeti, azok közül legfeljebb a gyógynövény alapúak segíthettek valamicskét. Számtalan Pápai Párizs receptúrából visszaköszönnek a Hoffmann Gizi jóvoltából sokunk által ismert Radvánszky Béla gyűjtéséből szálltott régi magyar ember és állatorvosló könyvek anyaga. Itt erre nem térek ki, mert ezt is mindjárt ismerjük. Nem sokkal kíméletesebbek azok a recipék sem, amelyek az erdélyi fejedelmi udvarok gyógyítóit mutatják be a patikárius listákkal együtt. Ezekben azonban több a nemes és drága növény és fűszerszám és vegyszer, mint a közrendű gyógyítók szerei között. Bár egy kolozsvári borbé készletében, hogy neked is ráfeleljek, a nárkosolaj és a kámfor között ez olvasható, múmia. Ami a Pax Corporis talán legszörnyű gyógyászati javaslata, erre is volt nálad egy kis utalás, az, amikor az öreg szarvas szemében összegyűlt csipát méltatja és ajánlja a pestis esetén, egy Theomnestus nevű orvos nyomán. Amiért idézése érdemes, az nem csupán a leírás és a módszer teljes képtelensége, hanem a szép irodalmi értékű stílus. A vén szarvasnak a szeme szegletén összeaszott nedvességnél vagy könnyél nincsen semmi hathatós, izzasztó állat. Annyira, hogy ugyan patak módjára foly emberből a veríték, Ha pápafűvészben három vagy négy árpaszemnyomót megiszik benne, nem fogok, bár nagyon szeretem a szarvasokat. A továbbiakban még egy, semmiképp nem mellőzhető témával vagyok adós, a pestis szónak és az ezt tartalmazó nyelvi bokroknak, kifejezéseknek a bemutatásával pápai Páris Ferenc nevezetes, Szent Simonári továbbépítős, majdan Bot Péter által továbbfejlesztett latin-magyar, magyar-latin szótára alapján. Ez az alábbiakban bemutatásra került kis példatára annak bizonyítéka, amit az Úr 2020-21-es esztendeiben is lépten nyomott tapasztalhattunk, hogy egy-egy pusztító korság képes életünk minden területére, így a szókészletünkbe, szóhasználatunkba is betörni. Lássuk tehát a példákat. Ezek bizony kivétel nélkül fenyegető, bajos tartalmú szavak és kifejezések, hol orvosi, hol azon túllépő, lesz aki rájön, hogy miért mondom ezeket, erősen metaforikus tartalommal. Pestifer, pestifera, pestiferum, döghalálozó. Pestiferum bellum, veszedelmes, dögletes hadakozás. Pestiferus, pestifera, pestiferum, halálos. Sudor, pestiferus, halálos izzadás. Pestilens, dögleletes, veszedelmes. Pestilencia ugyanaz. Döghalál, veszedelem. Pestis, vesztő, kár, tévő. Pestis, ac pernicies civitatis, a városnak vezeti, veszedelmére és kárra termett. És imperii pestis, az ország vesztői. Ezek a Bot Péter szógyűjtéseivel kiegészített nyelvünk erejéről is tanúskodó címszavak rendkívül változatosság. A pestis nem csupán fizikai betegségként láthatják, de társadalmi vagy éppen kormányzásban elkövetett károk kifejezésére is alkalmasak. Itt még felsoroltam jó néhány rokonértelmű, de mindjárt kész leszek. Ezekhez az elrettentő példákhoz képest jóformán megnyugtató szavakkal, kifejezésekkel találkozunk mai járvány szavunk helyén, amely nyilvánvalóan nyelvításkor is nem is túl szép hangzású. Járovány, ambulatorius, unhelgébend. Járovány betegség, morbus periodicus, eine zugewissen Zeit, eintretende Krankheit. Az elmúlt hosszú időszakra és az eljövendőkre nézve is érdemes erőt merítenünk e kis szótári tallózás utolsó, fraktúrával szedett német mondatából, amely magyarul így hangzik, bizonyos időszakokban fellépő betegség. Nagyszerű volna, ha az író-olvasó közönség, már aki még ír és olvas, olykor belenézne egy-egy régi szótárba, régi szövegbe, hogy erőt merítsen pápai Páris Ferenc és társai hitéből és bölcsességéből. Az ő minden testet, lelket gyógyítani akaró szándéka mögött ott érezhetjük pápai Páris Imrének, Ferenc apjának, Halotti ének című ambróziános versét, amelyről valamikor hosszabb tanulmányt írtam, s most emlékeztetőül és a szomorú aktualitások jegyében csak egy versszakát idézem. Életnek, halálnak, ura, légy erős bátorságom, halállal bajt vívásomra érkezett lelki harcom, lelkem elválásán vagyon. Légy jelen, ó, én megváltom. Végül emlékezzünk jó szívvel és hálával arra, hogy pápai Páris Ferenc is azok közé, a régi gyógyítóink közé tartozott, akik a rábízottakat, a benne bízókat betegeknek nevezték, annak ellenére, hogy latin és német tudása kiváló volt. Tehát anyanyelvünkön, s nem a patiens, illetve a pacient, azaz tűrő, szenvedő szavakkal. Fontos adalék ez a Patientengeschichte, most mégis német szakszót vagyok kénytelen használni, azaz a betegek társadalom története szempontjából. Vagyis nem vagyok terettárgyak magyarán. Pápai Páris nem véletlenül szerepel kiemelten Simon Katalin egyik dolgozatában, a Pax Corporis előszavát idézve. Lezárásul itt jegyzem meg, hogy a nemzetközi orvostörténetben pápai Páris Ferenc ezidáig nem úgy lépett, mint a pestis, és általában a járványok elleni harc egyik hőse, hanem úgy, halkan mondom, hogy egyik dolgozatom, illetve róla szóló könyvem nyomán, mint a később Parkinson-kornak elnevezett tünetcsoport első hiteles leírója és felismerője. Köszönöm a türelmüket!